Kedves hallgatóink, lesz egy izgalmas koncert a Pesti Vigadóban október 6-án, és itt van a vonalban Tóth Péter, a Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti tagozatának a vezetője. Szia Péter!
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat én is!
Október 6-a ugye az aradi vértanúk emléknapja, és mostanában, mint hogyha kezdenénk elfeledkezni erről a szomorú történelmi eseményről, pedig emlékszem, hogy régebben volt olyan, hogy az iskolában még kokárdát is tűztünk, de ti a Vigadóban mindig számon tartjátok ezeket a fontos alkalmakat, és mindig rendeztek tematikus koncerteket.
Minden évben tartunk egy olyan hangverseny, zenekari hangversenyt, aminek valamifajta tematikája van, és idén gyakorlatilag kihasználtuk, hogy Petőfi évforduló is van, és hogy október 6-ára esik ez a hangverseny nap, úgyhogy tulajdonképpen ez a Szabadságszerelem cím, amit kitaláltunk ennek a hangversenynek, ez egyszerre emlékezik Petőfire, a szabadságharcra, a szabadságért elhunytakra, mindenkire, aki valamilyen módon a szabadságharcban áldozat volt, vagy a szabadságért harcolt, akár versekben, akár tetlegesen, akár 56-ban, akár 48-ban, akár napjainkban.
Igen, behoztátok az 56-os tematikát is, hiszen Balassa Sándor 301-es Parcella című műve is felcsendül. Beszéljünk akkor pár szót a műsorról. Ugye lesz egy saját műved is, ez az Európa elrablása. Tudom, hogy szerényen ezeket mindig próbálod így elsikkasztani, de azért arra kérlek, hogy egy kicsit bővebben majd mesélj róla. Mondd el kérlek, akkor inkább átadom neked a szót, hogy mi lesz a műsor.
Menjünk sorba, akkor Dubrovai László Szerelem, Szerelem című Petőfi versekre, azt hiszem, ha jól emlékszem, 9 Petőfi verset dolgozott fel tenorszólóra és zenekarra. Úgy látszik, mostanában divatja van megint a zenekari daloknak, én azt látom, és ez egy nagyon jó divat, ez egy érdekes ötvözete a dal műfajának és a szimfonikus repertoár bővítésének. A múltkor ugye beszélgettünk a dalokról.
Igen, azt a Magyar gondolom, Dalnapja kapcsán.
Így van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó folytatása tulajdonképpen annak a beszélgetésnek. Itt a szólót egyébként Pál Botond tenorista fogja énekelni. Utána következik az én Európa elrablása című zenekari művemnek a bemutatója. Ez egy saját stílusomhoz képest szokatlan darab, sokkal nyersebb, sokkal keményebb, sokkal, hát nem is tudom, rengeteg osztott szólamot használok benne. Azt mondom, egy kicsit sprődebb darab, mint amit tőlem megszoktak az emberek. Kicsit vastagabb becsettel festettem, mint általában szoktam. Nagyon kíváncsian várom az előadását, a megszólalását. Nyilván, amikor írja az ember, akkor hallja a fejében, de mindig az a nagy kérdés, hogy sikerült-e úgy lejegyezni a hangokat, hogy amikor a zenészek eljátszák, akkor ugyanazt halljuk vissza, mint amit belül hallottunk. Hát ez majd ki fog derülni hamarosan.
Igen, bocsánat, hogy belevágok, csak hogy a nagy közönség ebben soha nem gondol bele, hogy a zeneszerző ül otthon, megírja a partitúrát, nyilván zongorázgat egy kicsit, de hogy abban a formában, ahogy ő ezt megírtát, gondolom csak az első próbán hallod ezt.
Effektíve igen, bár én mindig azt szoktam mondani, hogy egy zeneszerző már akkor is hallja a művet, amikor komponálja, hiszen azt írjuk le, amit hallunk a fejünkbe, de nyilván itt leginkább azért nagyon fontos, hogy jól írtuk ele, úgy írtuk ele, hogy amikor az előadó meglátja azokat a hangokat, és eljátsza azokat a hangokat, akkor ugyanazt kapjuk-e vissza, mint amit vizionáltunk a fejünkbe, hogy így mondjam, ezzel a furcsa képzavarra. Tehát nagyon fontos, igen, valóban, tehát az effektív, először akkor találkozunk a művel, amikor elmegyünk az első próbára, vagy a másodikra, vagy a sokadikra, amelyikre meghívnak bennünket, vagy amelyikre el tudunk menni, mert az sem mindegy, hogy mikor tartják a próbákat. Főleg egy zenekari mű esetén, vagy egy opera esetén, ez egy különösen nagy élmény, hiszen egy ilyen nagyobb apparátus, de elképzelni is másképp képzel az ember. És akkor még az időtényezőről nem is beszéltünk, hiszen nagyon sokszor sok idő telik el egy mű megírása és az első valódi elhangzása között, esetleg az ember már egészen mást gondol a világról, a zenéről, és más problémák foglalkoztatják, és akkor szembesül azzal, hogy ja, tényleg ekkor meg ekkor ezt gondoltam, ezt éreztem, ezt szerettem volna. Úgyhogy mindenképpen izgalmas.
És ilyenkor mennyi korrekcióra van lehetőség? Hányszor fordul az elő, hogy azt mondják, hogy ne haragudjon, kedves mester, de itt egy picit ezen nem lehetne egy kicsit állítani? Emlékszem, hogy talán Ligetivel történt meg, hogy egészen messziről, talán Finnországból hívták fel egyszer, hogy valamit nem értenek, és ő kirepült, és azt mondta, hogy jó lesz az út, csak csinálják.
Hát ő változó, én azt gondolom, hogy nagy hibák az ember nem illik, hogy elkövessen ebben a ennyi tapasztalattal
Nyilván
a háta
persze.
mögött. Olyan előfordul, hogy kimaradnak jelzések. Tehát ugye a rezeseknél gyakran használunk szordinókat, néha kiírjuk, hogy vegye föl, aztán elfelejtjük, hogy vegye le. Ilyenkor ugye rákérdeznek zenészek, hogy most végig szordinóval kell innen. Ja, nem, tényleg elfelejtette. Tehát ilyenek vannak.
Aha.
Ugyanez előfordul a pizzikátó jelzéssel, ami ugye azt jelenti, hogy pengetve kell
Igen.
vonosok, és néha az ember elfelejt, hiszen nem teljesen folyamatosan előről végigírunk egy darabot, hanem bele-bele kapunk itt-ott, amott, főleg a hangszerelésnél elfeledkezünk arról, hogy korábban mondjuk 50 ütemmel vagy 10 oldal korábban már valami jelzést kiírtunk, és az aztán ilyenkor megbosszulja magát. Ugye nem beszélve arról, hogy az ember a saját művének nagyon rossz korrektora, mert mi azt látjuk a kottában, amit szeretnénk látni, és nem azt, amit leírtunk. Tehát ezeket apró hibákat általában a próbán veszük észre, illetve azt gondolom, hogy például én nyugodtan elmondhatom, hogy Kocsár Balázs fogja vezényelni ezt a hangversenyt, neki elképesztően jó szeme van ezekre a apró
Aha.
hibákra. Tehát ő azért egy hónappal ezelőtt fölhívott engem, és jó néhány kérdést föltett a Kottával kapcsolatban, amiről én egyébként azt gondoltam, hogy hibátlan természetesen, de kiderült, hogy rengeteg kötőjel nem úgy van, nem ott van, nem oda tartozik, és így tovább apróságok, amik egy karmester számára nyilvánvalóan fontosak, és kiszúrja ezeket. Egy zeneszerző meg ilyen szempontból az is Lendriának mondjuk ki.
Akkor mondhatjuk azt, hogy kortárs darab esetében a karmester a zeneszerző szerkesztője, hogy ezzel az irodalmi hasonlattal éljek?
Azt gondolom, ez egy tökéletesen jó hasonlat, igen, és egy jó karmester az olyan, mint egy jó szerkesztő, észreveszi azokat a hibákat, amiket a szerző nem vett észre, és még azt is mondom, hogy ha van egy kialakult munkakapcsolat a karmester, vagy akár azt is mondhatom, hogy az előadó és a zeneszerző között, akkor a karmester, az előadó egy idő után már ráérez, hogy mit gondolt igazából, mit
Aha.
szeretett volna. Tehát nagyon gyakran, tehát a Balázs nyilván jól ismeri a műveimet, rengeteg művet mutatta be, tehát ő azért pontosan tudja, hogy ha egy édur szeptima akkordban egy oda nem illő hang van, akkor azért rákérdez, hogy szándékos-e, vagy egy hanghibáról beszélünk. Tehát ismeri a gondolkodásomat, tudja, hogy nagyjából mit gondolok a zenéről, és ilyen evidenciákat azért ő fejben tart.
Akkor, hogyha tovább megyünk a sorrendben, akkor
Menjünk tovább.
Balassa
Balassa
Sándor,
Sándor,
igen.
301-es Parcella, ugye ez egy 56-os emlékműzenekarra, gyakran játsszák, gyakran játszották is. Ezt mindenképpen szerettem volna, hogyha elhangzik ez a mű, mert szerintem egy nagyon fontos alkotása a 20. században, és hát Balassa Sándor, ugye, aki alapító tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának és a Zeneművészeti Tagozatnak, egy aktív tagja volt, mindenképpen megérdemli, hogy elhangozzék ez a mű. Ezután szünet következik, ez egy relatív hosszú koncert lesz, hiszen öt nem is annyira rövid mű hangzik el. Szünet után pedig egy újabb bemutató, Kovács Zoltán Tisza című műve. Ma reggel rákérdeztem Zolinál, hogy mit kell tudni a darabról, hiszen néhány nappal ezelőtt készült elő. Azt mondta, hogy a Tisza című versnek a kettősségét, a Tiszának az idilli arcát, illetve az árvízi hömpölygő, mindent előtt áradó Tiszát próbálta tulajdonképpen, mint egy szimfonikus költemény megfogalmazni. Ez egy körülbelül negyed órás kompozíció. És végül Kocsár Miklós Emlékképek a 20. század 50-es éveiből, Vázlatok szimfonikus zenekarra című műve hangzik el most már nem először, hiszen még Kocsár Miklós életében, amikor terveztünk egy 56-os emlékkoncertet, emlékeim szerint akkor vette elő a fiatalkori vázlatait is, és
Aha.
komponált belőle egy nagyszabású zenekari művet. Azóta ez többször elhangzott, úgyhogy most tanárúra is emlékezünk ezzel a művel. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes koncert lesz, ahogy mondtam az elején. Tulajdonképpen a Petőfi féle szabadság gondolat, szerelem gondolat és az általános értelembe vett szabadságharc, illetve szabadság gondolat találkozik ezen a hangversenyen.
Azért is érdekes ez a hangverseny, ahogy mondtad, hogy Kocsár Balázs vezényel, és hát ő Kocsár Miklós fia, ugye?
Igen.
Úgyhogy ez ilyen szempontból is izgalmas lesz. Kik a közreműködők? Említette az énekeseket.
Pál Botond lesz, igen, a tenorista szólistánk, és a Szavária szimfonikus zenekar vállalta, hogy ezt a szép hangversenyt megcsinálja, sőt annyira megszerették a gondolatot, hogy ők előző nap Szombathelyen tulajdonképpen nem mondom, hogy főpróbaként, hanem rendes hangversenyként számunkra, a zeneszerzők számára tulajdonképpen főpróbaként elő is adják ezt a teljes estet, úgyhogy mi abban a szerencsés helyzetben leszünk, hogy előző nap már lesz egy képünk arról, hogy mit fogunk hallani másnap, úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk neki. A Szavárjával szoros munkakapcsolatban vagyunk, többször jöttek első szóra hívásunkra, nagyon felkészült, remek zenekar, nagyon szeretünk velük dolgozni.
Te Péter, árulj el kérlek még egy szakmai titkot, mi múlik az, hogy melyik szimfonikus zenekart kéritek föl, vagy ad elő egy művet? Most nyilván van itt egy praktikus egyeztetési kérdés, nyilván ki ér rá mikor, de hogy vannak olyan művek, amik jobban állnak egy-egy zenekarnak? Most gondolok itt arra, hogy van, aki, nem tudom, jobban játszik kortársat, van, akinek jobban áll a romantika, vagy ez teljesen más, és teljesen nem ilyeneken múlik?
Általában inkább praktikus okokon múlik egyébként, azt kell mondjam, hiszen valamennyi szimfonikus zenekarunk, hivatásos zenekarunk abszolút képes egy
nyilván
ilyen hangversenyt profi szinten előadni. Az is benne van, hogy ne mindig egy zenekarral dolgozzunk, tehát több hangversenyünk volt a szegedi szimfonikusokkal, több hangversenyünk volt a Szaváriával, tervezzük, hogy a pécsieket is bevonjuk ebbe a körbe. Nyilván távolság sem mindegy, hogy kinek honnan kell utazni, de ki mennyiért vállal egy ilyen hangversenyt, ki mikor ér rá, tehát nagyon sok minden tényező van, amit egyeztetni kell. Ugye bő egy évvel korábban kezdtük az egyeztetés már erre a hangversenyre, és ugye egy szimfonikus zenekar is hosszú távra előre tervez, előre gondolkodik, tehát nagyon sok tényezőt kellett figyelembe venni, míg végül kialakul, hogy melyik zenekar melyik napon hogyan ér rá, akkor ugye ezt kellett passzítani a szólistát, illetve Kocsár Balázsnak a elfoglaltságát is figyelembe kellett venni, úgyhogy mindez együtt adja ki, hogy melyik zenekar játszik.
Kérdezek tőled még egy szakmai titkot. Ugye vannak legendák arról, hogy melyik koncertterem hogyan szól. Nyilván minden a karmesternek, minden zeneszerzőnek megvannak a saját kedvencei, vagy a saját határozott véleménye arról, hogy hol érdemes valamit előadni. A Vigadó, azt tudjuk, hogy nem erre a célra épült elsősorban, hanem, mint ahogy a neve is mutatja, ugye vigadni, tehát nagy rendezvények voltak ott az 1800-as években, de hogy tudjuk, hogy az átalakítás során egy csomó akusztikai elemet raktak bele. Ti hogy értékelitek? Mennyire tudja ott, illetve nem is gondolom, hogy a nagy közönség annyira ezt mindig érzékeli, de hogy mennyire felel meg egy szimfonikus zenekari mű előadásának a Vigadó, mint helyszín?
Én azt gondolom, hogy tökéletesen megfelel. Tehát ez a felújításkor végzett akusztikai elemekben helyezése, kialakítása, a dobogó elhelyezése, ezek mind-mind azt segítették, hogy szerintem kimondottan alkalmas egy zenekari hangversenyre. Nem állítom, hogy egy nagyon nagy méretű oratórikus mű előadására is ideális. Valószínűleg arra egyébként csak a MIPA ideális Budapesten vagy Magyarországon. Nyilván a Kodály Központ is Pécset, tehát de Budapesten nem. A Zeneakadémiának más a hangzásvilága, az egy talán finomabb, talán szeriőzebb, más felhangokban dús hangzásra képes a Zeneakadémia, de azt gondolom, hogy a Vigadónak sem kell szégyenkeznie. Egy átlagos, mondjuk így a romantikáig terjedő szimfonikus hangversenyre szerintem tökéletesen alkalmas. Nem beszélve arról, hogy elképesztően kényelmesek a fotelek, amiben ülni lehet. Ez nagyon fontos. Persze. Hiszen azért majdnem két és fél órát ül a közönség egy ilyen hangversenyen. Én azt gondolom, hogy közönségként én szeretem, hogyha van elég hely a lábamnak, ha kényelmesen tudok ülni, és a zenére tudok figyelni egy hangverseny, és nem pedig be vagyok szorítva egy kényelmetlen szűk padsorba vagy széksorba.
Hát persze, és rettenetesen impozáns az épület. Zeneszerzőként egyébként mennyire tartja az ember szem előtt azt, hogy hol fog megszólalni a műve? Nyilván szakrális művek esetében ez egyértelmű, hogy ott talán a hangzás meg a lecsengés az ugye számít, hogyha egy templomra gondolunk, vagy egy bazilikára, székesegyházra, de amikor ilyen jellegű művekről van szó, aminek a tematikája nem határozza meg a koncert helyszínt vagy az épületet, akkor azért, amikor írod a darabot, akkor elképzelsz valami ideális helyszínt ennek?
Zenekari művek esetén nem. Az ember persze nyilván szeretné, hogy minden előkelőbb helyeken játsszák a művészetek palotájában, a Zeneakadémián, a Vigadóban, tehát azért ezek olyan rangos, tehát önmagában rang egy ilyen helyen, hogyha megszólal az embernek a műve. Kórus művek esetén, főleg ha felkérés komponál az ember, akkor bekalkulálja, főleg ha tudja, hogy valami speciális helyszínen, egy mondjuk a Szegedi Dómban fog elhangzani egy mű, akkor azért bele kell kalkulálni annak a nem nagyon szerencsés akusztikáját, ugye ott 7-8 másodperces lecsengési idővel kell kalkulálni. Nyilván nem tehetjük meg, hogy csak lassú tételeket írunk, mert akkor elaludna a közönség egy idő után, de azért tudomásul kell venni, hogy bizonyos sebesség fölött nem biztos, hogy ideálisan fog megszólalni egy mű. De ugyanez igaz egyébként a Mátyás templomra is, ami nagyon szép, és nagyon szeretem, és boldog vagyok, hogy ott éneklik művemet, és tényleg sok művemnek volt ott bemutatója, és kórus művemnek, de mondjuk ki, hogy akusztikailag azért nem a legszerencsésebb helyszín. De látványnak gyönyörű egyébként. Meg hát egy szakrális tér az is, akár csak a Szegedi Dóm, vagy a Szent István Bazilika, milyen szempontból talán a legkatasztrofálisabb, azt kell mondjam.
Milyen érdekes. Na, ez is megérne egyszer egy beszélgetést. De hát most maradjunk akkor a Szabadság Szerelem koncertnél, tehát október 6-án látható ez a Vigadóban, este 7:30-kor. Nagyon fontos információ, hogy a koncert az ingyenes, de regisztrálni kell a vigadó.hu-n, tehát a Vigadónak a honlapján, és egyébként, hogyha valaki lemaradna, akkor a Bartók Rádió rögzíti a hangversenyt, tehát valamikor ezt majd meg lehet hallgatni, de azért gondolom az élő élmény az mégiscsak a legerősebb. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Tóth Péterrel, a Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti tagozatának vezetőjével beszélgettem, és hát nem tudom, mit illik egy zeneszerzőnek kívánni a bemutatóra?
Hát kéz és lábtörés, gondolom, ez a bevett szokás. Én is biztatnék mindenkit, hogy jöjjenek bátran. Kérem, hogy aki regisztrál, az jöjjön is el. Aki regisztrálna, de már azt az üzenetet kapja, hogy elfogyott minden jegy, az is jöjjön el bátran, hiszen nagyon sokszor túlregisztráció folyik, és nem mindenki jön el a hangversenyre, megbetegedik, vagy egyéb családi programja van, úgyhogy arra biztatok bátran mindenkit, hogy jöjjenek el, mindenki be fog jutni, és újra elmondom, hogy a kortárs zene nem szitok szó, higgyék el, jól fogják érezni magukat.
Én ebben biztos vagyok, és azt gondolom, hogy tényleg ez egy méltó koncert ahhoz, hogy megemlékezzünk október 6-áról. Tóth Péternek nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.